Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük Isten tiszteletünket, testvérek, fennállva énekeljük a 77. Zsoltárunk első versszakát. A 77. Zsoltárunk így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. Keresztség sákramentumát fogjuk kiszolgáltatni, a keresztséget, ami Urunk Jézus Krisztus szerezte, feltámadása után mennybe menetele előtt így szólt tanítványaihoz: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A 329. dicséretünk második versét énekeljük: nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Az Ószövetségben, a példabeszédek könyvében van egy olyan mondás, hogy a hármas kötél nehezen szakad el. Minden keresztelő egy ilyen hármas fonalú kötél, három ígéret hangzik el. Az első, a legfontosabb ebből, ez az Úr Jézus ígérete. Mindenek előtt ő tesz ígéretet arra, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig, és ő tesz ígéretet arra, hogy a keresztség által ezeket a kisgyermekeket befogadja az ő szövetségébe, az ő családjába. Ez a legfontosabb ígéret, a legfontosabb kötél, de ezt követi egy második, a szülőknek és a keresztszülőknek a fogadalomtétele és ígérete, hogy őket úgy fogják nevelni és neveltetni, hogy a hitükről ők maguk majd önként tegyenek vallást. Miért szükséges az, hogy az ember ezt nyíltan ki is fejezze? Azért, hogy olyan legyen ez valóban, mint amikor egy csónakot a folyó parton kikötnek a parthoz. Akármi jön, akármiféle vihar, az ember tudja azt, hogy oda van kötve az élete egy biztos ponthoz. És ezért ezt nagyon komolyan kell venni. De egy harmadik ígéret is elhangzik, az istentiszteleti rendünk szerint, ez a gyülekezet ígérete. Hogy a szülőknek és keresztszülőknek imádságban és egyébként is minden segítséget megadnak ahhoz, hogy gyermeküket hitbe neveljék. Mit is jelent ez konkrétan? Sokszor mondják azt nekem, hogy hát olyan távolról ismerjük csak a keresztelő családokat, hogy merjük ezt megígérni. Nos, ez azt jelenti, testvérek, lefordítva pontosan, hogy a gyülekezet azért vállal felelősséget, hogy a hitoktatás, a katehézis, a konfirmáció biztosítva legyen. Ezt ígérjük meg, és ez is egy olyan kötelék, amit nagyon szorosra kell fonni azért, hogy valóban a szülők és keresztszülők minden segítséget megkapjanak ehhez. Adja Isten, hogy ez így legyen. Most pedig megkérem a kereszteltető családokat, hogy jöjjenek ide előre az úrasztalához, a gyülekezetet pedig arra, hogy fennállva mondjuk el először azt a hitvallást, amelyben ezt a gyermekünket és minden gyermekünket nevelni szeretnénk, az egyetemes keresztjén egyház hitvallását, az apostoli hitvallást mondjuk el. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, szülők és keresztszülők, a harmadikat pedig a gyülekezethez, amelyre feleljetek hallható szóval. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, a gyermeketek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha így van, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem ezek után, ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt konfirmációja alkalmával. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígéritek-e, fogadjátok-e? Ígérjük és fogadjuk. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ezekért a kisgyermekekért és családjukért. Mindenható Isten, teremtő Atyánk a Krisztus által, hálát adunk neked ezekért a kisgyermekekért, az ő életükért, az örömért, a reménységért, amit a szűkebb családoknak, szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek adtál bennük. Köszönjük, hogy te tervezted el az ő életüket, és ezért bízhatjuk bizalommal a te gondviselő kezedre. Kérünk, hogy őrizd meg őket, adj nekik testben és lélekben való növekedést, előtted és emberek előtti kedvességet, és tartsd meg őket a hitben, hogy megismerve a mi Urunk Jézus Krisztust gyülekezetünknek élő tagjai lehessenek, és egész életükben hadd ismerjenek meg téged. Kérünk téged ezért, áld meg a családokat, az otthonokat, a szeretetnek és a békességnek légkörével. A te ígéretedben bízva kereszteljük meg ezeket a kisgyermekeket. Legyen ez pecsét azon, hogy amit te mondasz, az valóban úgy van. Amen.
Csaba, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Zsófia, Zöldike, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Mi a neve?
Dávid Ferenc.
Dávid és Ferenc, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, valóban adjon néktek testben és lélekben való növekedést, Isten és emberek előtti kedvességet, tartson meg az ő országa számára, református anyaszentegyházunknak élő tagjaiként, magyar nemzetünk áldott és áldozatkész tagjaként. Amen. Most pedig megkérjük a családokat is, a gyermekeket, hogy forduljanak a gyülekezet felé, hogy a gyülekezet áldás kívánó énekét a 134. Zsoltár 3. versével mondjuk el.
Megáldjon téged az Isten,
elfoglalja helyét, és készüljünk a Isten tisztelet további részére. A 264. dicséretünknek valamennyi versét énekeljük el. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. 264. dicséret.
Thank you.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti napi ószövetségi igénkből, Mózes első könyve 31. fejezetének az első 7 verséből, majd a 14-től a 21-ig terjedő versekből így.
De Jákob meghallotta Lábán fiainak beszédét, akik ezt mondták. Elvette Jákob mindazt, ami apánké volt, apánkéból szerezte minden gazdagságát. Lábán arcán is látta Jákob, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt. Akkor ezt mondta az Úr Jákobnak. Térj vissza atyáid földjére, a rokonaidhoz, én veled leszek. Üzent tehát Jákob, és kihívatta magához Ráhelt és Leát a mezőre anyájhoz. És ezt mondta nekik. Látom apátok arcán, hogy nem olyan hozzám, mint azelőtt, pedig az én atyám Istene volt velem. Ti tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam apátokat, de apátok csalt meg engem, és 10-szer is megváltoztatta a béremet. Isten azonban nem engedte, hogy kárt okozon nekem. Ekkor megszólalt Ráhel és Lea, és ezt mondták neki. Van-e még valami részünk vagy örökségünk apánk házában? Nem számítunk-e idegeneknek? Hiszen eladott bennünket, és a vételárat egészen elköltötte. Különben is a miénk és a fiainké mindaz a gazdagság, amit elvett Isten apánktól. Azért tégy úgy mindent, ahogyan Isten mondta neked. Ekkor Jákob fölkelt, föltette gyermekeit és feleségeit a tevékre. Elhajtotta minden jószágát és minden szerzeményét, amit szerzett, a Paddán Arámban szerzett jószágát és vagyonát, hogy elmenjen apjához, Izsákhoz, Kánaán földjére. Amikor Lábán elment a juhait nyírni, Ráhel ellopta apja házi bálványát. Így szedte rá Jákob az Arám Lábánt, nem mondta meg neki, hogy el akar menni, hanem elment mindenével. Fölkerekedett, és átkelt a folyamon, és Gileát hegysége felé tartott.
Isten áldása legyen az elhangzott igén, annak megértésén, szívünk befogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, édesatyánk, hogy hozzád emelhetjük a mi szónkat és kiáltásunkat úgy, ahogy énekeltük. És van, aki meghallgatja. Köszönjük neked, hogy imádságot, könyörgést meghallgató Isten atyánk vagy. Köszönjük, hogy a régi zsoltárok és dicséretek szavait adod a szánkba, amelyek felemelnek minket a hétköznapok szürkeségei fölé. Áldjuk a te neved, mert megtapasztaltuk, hogy valóban úgy van, ahogy énekeltük. Elkísérsz utainkon, bajok, viharok fölé emelsz bennünket. Köszönjük most különösen azt, hogy az iskolák kapuin sok gyermek léphetett ki és örülhet a pihenésnek, tanítókkal, tanárokkal együtt. Köszönjük, hogy ott vagy minden kezdetben és minden befejezésben. És köszönjük, hogy ígéreted szerint most is itt vagy közöttünk, Úr Jézus Krisztus. Kérünk is, hogy ne hagyj magunkra bennünket, hanem ragadd meg gondolatainkat úgy, hogy a te igéd bekapcsolódik a mi gondolkodásunkba, formálja azt, és ebből érezhetjük meg igazán, hogy mi nem a magunkéi, hanem a tieid vagyunk. Egyedül szent lelked képes arra, hogy meggyőzzön minket arról, hogy a te igéd igazság, és neked van igazad. Szeretnénk engedni a te vezetésednek, ezért az engedelmesség lelkével támogass bennünket Krisztusért. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és a gyermekeinket kérjük arra, hogy mielőtt rövid tanításra elvonulnának, jöjjenek ide. próbáljuk meg úgy, hogy összeérjen valahol
a kör,
a kezünket úgy fogjuk meg, kicsit szorosabbra a kör, de még jönnek is, úgy látom, úgyhogy engedjük be őket. Na, próbáljuk meg akkor, hogy egymás kezét fogjátok meg ott. Jó van. Na, sikerült. Még nem egészen, de már... Úgy van, most már sikerült. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Úgy látom, hogy elég sokan vannak közületek, akik már iskolába járnak. Hát kérdezem, hogy ki az, aki nem örült annak, hogy szünet van? Egy valaki van azért. Hát én bevallom, hogy az előző csoportba tartoztam, amikor ilyen diák voltam. Én örültem neki. Kétszer örültem a nyáron. Egyszer, amikor júniusban vége lett az iskolának, de augusztusban valóban annak örültem, hogy most már újra találkozunk, mert nagyon hiányzott a barátoknak a köre. Tehát azt hiszem, hogy te már azok közé tartozol, akik előre örülsz annak, hogy kezdődik majd a következő év, amikor nagyok lesztek már, vagy felsősök. Elmondanék nektek egy olyan történetet, amit biztos nem nagyon hallottatok még, az én gyerekkoromból, ami hát kicsit régen volt, már az 50-es években. Amikor vége lett a tanévnek, akkor beosztottak bennünket kettesével tűzőrségbe. Hát mi volt ez a tűzőrség? Azt jelentette, hogy föl kellett menni a református templom tornyába, ahonnan mind a négy irányba lehetett látni, és nekünk figyelni kellett a gabona táblákat, meg az aratást, hogy nincs-e tűz. Hál' Istennek nem volt, azért elmondom, úgyhogy ilyen nagy élményben nem volt részünk, de arra kellett vigyáznunk, hogy ha véletlen lenne, akkor félre kellett verni a harangot, akkor mindenki tudta, hogy ez most nem rendes harangozás, és egy sárga zászlót ki kellett abba az irányba tűzni a templom toronyba, hogy merre van a tűz. Volt egy tűzoltószertár, ott is voltak tűzőrök. Na, ezt azért mondtam, hogy hál' Istennek nem volt tűz, hogy a nyárnak is azért megvannak a veszélyei, és ebből azért annyi a tanulság, hogy jó dolog figyelni, őrizni magunkat, hogy baj ne érjen bennünket, meg figyelni egymásra is, vigyázni egymásra is, pláne a nagyobbaknak ez feladata is. De Jézus is mondott valami hasonlót. Azt mondta a tanítványainak, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert ez olyan, mint a tűzőrség, ugye? Hogy kísértésbe ne essetek. Sok veszélye, lelki veszélye is van az életünknek, és aki imádkozik, aki Istennel kapcsolatban van, az egy toronyba megy föl, az észreveszi a veszélyeket, de ugyanakkor Istenre is figyel. Ezt jegyezzétek meg, különösen ezt a mondatot, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, de azért vigyázzatok magatokra is, meg egymásra is. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Akkor most vonuljatok ki a gyermekistentiszteletre. A gyülekezet pedig az ige hirdetés. Jó van, nem értettem, hogy mit mondtál, de azért jó volt. A 173. dicséretünkkel készüljünk az ige hirdetésre. 173. Az ige hirdetés alap igéjét abból a bibliai szakaszból olvasom, amelyet már hallottunk napi igénkből, Mózes első könyve 31. fejezetének a 3. versszakát emelem ki. Akkor ezt mondta az Úr Jákobnak, térj vissza atyáid földjére és rokonaidhoz, én veled leszek. Egy különös történet részt olvasunk most a Szentírásból, az ősatyák történetéből, Jákob és Lábán történetét. Egy svájci igehirdető teológus ennek a történetnek ezt a címet adta, hogy amikor a csalót becsapják. Valóban találó ez a cím, mert arról olvasunk, hogy kölcsönösen csapják be egymást itt a rokonok. Ettől akár nagyon mainak is érezhetjük ezt a történetet, de nagyon sokan talán idegennek is érzik a Bibliától. Pedig a Biblia az élet könyve. Nem valahol egy ideális helyen játszódnak a bibliai történetek, hanem olyan helyen, ahol sajnos van hazugság, van csalás. Jákob, mint tudjuk, úgy került Lábánhoz, Paddán Arámba, hogy menekülni kellett otthonról. Kétszeres csalás, hazugság van mögötte. Először kihasználja bátyjának, Ézsaúnak a könnyelműségét, aki a pillanatnyi éhségének a csillapításáért az elsőszülöttségi jogát eladja, így olvassuk, egy tál lencséért, ma már azt mondják a bibliafordítók, hogy talán nem is lencse volt ez, hanem valami finomabb étel. Aztán pedig édesanyjával közösen kitervelnek egy szörnyű csalást, hogy becsapják a teljesen megvakult apjukat, és így elveszi Ézsau elől az első szülötteknek járó apai áldást, és ezzel az örökség nagyobbik felét, hiszen az első szülöttnek kétszer annyi járt az örökségből, mint a második fiúnak. Érthető, hogy amikor Ézsau erre rájön, halálosan megfenyegeti őt. Itt akár meg is állhatnánk, és elmondhatnánk, testvérek, hogy a világon szinte minden konfliktusnak az ős képe van itt. Akár a családon belül, akár a történelemben, a népeknek, a nemzeteknek a konfliktusa, mert miről is van mindig szó? Arról, hogy valaki nem mond igazat, arról, hogy valaki jogtalan előnyökhöz jut, és megszerez valamit, ami tulajdonképpen nem az övé volna. Most hát Jákob édesanyja tanácsára úgy menekül a távoli rokonhoz, Lábánhoz, hogy annak meg is tetszik ez a furfangos fiatal ember, eredményes pásztor, mondjuk így, aki ráadásul beleszeret a kisebbik lányába, Rákelbe, és miután pénze nincs megváltani a menyasszonyt, az akkori idők szokása szerint a munkáját ajánlja fel. Ugye az a keleti világban, de még a magyaroknál is így volt, hogy a vőlegény az vevőlegény volt, tehát fizetett a menyasszonyért. 7 évig szolgált Rákelért, de itt történik az első becsapás, amikor a csalót becsapják. Az édesapa nem Rákelt adja hozzá feleségül, hanem a csúnyácska, rövidlátó nővérét. Ez az első pofon, amit ez a furfangos fiatal ember kap az élettől. De ő kitartó ember, kitart a szerelme mellett, és még 7 évet szolgál a szerelméért. Amikor ez megtörténik, akkor Jákob már ott van 2 feleséggel és gyermekekkel, de rájön arra, hogy nincs semmije, kiszolgáltatott, és akkor megint megalkuszik a nagybátyjával és apósával, hogy újabb esztendőket szolgál a saját vagyonáért, de itt azt olvastuk, vagy hallottuk a történetből, hogy Lábán 10-szer is megváltoztatja a szerződést. Ugye ez ismerős történet, a kiszolgáltatott ember nem tehet mást, mint tudomásul veszi, hogy van, akinek hatalma van, és a feltételeket mindig az diktálja. Mai igénk éppen azt az állomást mutatja, amikor betelik a pohár, és ennek az áldatlan állapotnak, kapcsolatnak a vége lesz, amikor Jákob és családja titokban ott hagyja Lábán házát, és elindul hazafelé. A teljes bizonytalanságban egyetlen fogózó marad, amit felolvastam az igéből, hogy Jákob már korábban találkozott az élő Istennel egy csodálatos álomban, a híres Jákob létrájának a történetében, talán sokan ismerjük ezt a történetet. Éjszaka azt tapasztalta, hogy egy létra nyúlt le az égből, a magasságból, nem ő jutott fel az égbe, hanem Isten hajolt le hozzá, az ő angyalait küldte oda, ígéretet tett neki, és Jákob maga is egy ígéretben hozzákötötte az életét, azt mondta, hogy akkor az Úr lesz az én Istenem, ha innentől kezdve. Most is egyetlen rövid mondat hangzik el kapaszkodóként, ez az Isten azt mondja neki, hogy én veled leszek. Az a kérdés, hogy elég-e ez egy újrakezdéshez? Elég-e ennyi? Én veled leszek. Rábízhatja-e magát az ember, aki eddig mindig a saját eszére, a saját szerencséjére, a saját ügyességére támaszkodott, most azt tapasztalja, hogy az Isten emberének valójában nincs több és nincs nagyobb biztosíték a jövőre nézve, mint az, hogy az élő Isten azt mondja, hogy én ott leszek melletted. Tulajdonképpen, ha visszafelé nézett, akkor is azt látta, hogy minden rossz indulat, minden gyanakvás, becsapás ellenére is Isten volt ott vele, gazdagon megáldotta anyagilag is, a családjában is, és ezért hiába tapasztalta a környezete oldaláról az irigységet, a hátrányos intézkedéseket, így mondja, hogy Isten azonban nem engedte, hogy kárt okozzon nekem. Eszünkbe juttatja azt az újszövetségi igét, amit Pál apostol így mond, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra szolgál, még a rossz is. Nehéz ezt elfogadni és megérteni, de ahogy valaki egyszer mondta szellemesen, Isten óráján még a visszafelé forgó fogas kerekek is előre viszik a mutatót. Akik az Istent szeretik, ezekről van szó, nem azokról, akiket az Isten szeret, mert akkor csupa boldog és szerencsés emberrel lenne tele ez a világ. Azokról van szó, akik mindannak ellenére, és Jákobról ezt valóban el lehet mondani, hogy minden bűne, minden mulasztása ellenére ő azért szerette az Istent és ragaszkodott hozzá. És ezért tapasztalja meg visszamenőleg is azt, abban a 20 esztendőben, hogy a sorsában meglássa annak az Istennek a kezét, aki még az ellene irányuló ütéseket és támadásokat is felfogta, és mindent az ő javára mozdított elő. Amikor ismeretlen utakra indulunk, ez az első üzenet ennek az igének, és talán ott van a szívünkben az aggódás, a félelem, hogy jaj, mi lesz, akkor van igazán szükségünk arra, hogy megálljunk és visszafelé is nézzünk, mint egy visszapillantó tükörben. És ahogy énekeltük is, meglássuk azt, hogy sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett, hogy ott volt velünk az úton az Isten. És aki ezt hálásan észreveszi, hogy vele volt az Úr, az megbátorodik a jövőre nézve is. És annak elég lesz ennyi. Nincs több biztosíték, ne félj. Én veled vagyok, ezért indulj el. De ha tulajdonképpen megnézzük Jákob történetét, akkor azt látjuk, hogy ha velünk van az Isten, ez azért annál többet jelent, mint hogy ő mindig segít nekünk. Jákob panaszából kihalljuk, hogy ő egy tízszeresen becsapott ember volt, és ebben tulajdonképpen az Isten igazságos tanításával találkozott. Ez a történet, Jákob története, ez a tízszeri becsapás, számomra Jézusnak azt a mondatát idézi fel, a Lukács evangéliumában, a 6. részben, az úgynevezett mezei prédikációjában olvasunk, hogy amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Pontosabban ugyanazzal a mércével mér vissza az Úristen, amivel mi mérünk. Ugyanaz a serpenyő. Testvérek, az, hogy velünk az Isten, az annyit is jelent, hogy mi szüntelen az ő mérlegén állunk. A világon lehet sokféle hamis mérleg. Ismert volt már az ókorban is, ugye főként ilyen egyszerű mérlegeket használtak, ilyen kétkarú mérleget, aminek az egyik serpenyőjébe megcsiszolt köveket raktak, a másikba az árut. Nos hát, már ismert volt akkor is a hamis mérleg, vagy a kétféle mérce. Ha valaki eladott valamit, akkor könnyű fajsúlyú köveket tett az egyik serpenyőbe, és akkor nyilván kevesebbet kellett tenni a másikba. De ha vásárolt, akkor gyorsan kicserélte a köveket. Jó nehéz fajsúlyú követ tett az egyik serpenyőbe, hogy jó megrakottat kapjon a másikba. Innen került a közbeszédbe az, hogy kétféle mérce. Hát ezt bizony tapasztaljuk. Tele van az életünk a kétféle mércével. Ha hozzánk közel állókról van szó, vagy éppen magunkról, akkor tudjuk, hogy mindjárt a könnyű fajsúlyú dolgokat tesszük oda, a bűnöket, mulasztásokat, akkor mentségeket keresünk, magyarázatokat keresünk, hogy ez nem is egészen úgy van. Aztán, hogyha másról van szó, akkor pedig ítélkezünk. Akkor elővesszük a súlyos bűnöket és mulasztásokat. Lehetne erre sok példát keresni, de annyira ismertek, hogy nem is szükséges. Lehet a közéletünkből is példákat keresni, épp úgy, mint a történelmünkből. Bizony nem nehéz fölfedezni, hogy egy háború végén például mennyire másképpen mér a győzteseknek a mérlege, mint az áldozatoké. Ezért van aztán sokféle igazság idézőjelbe téve a népeknek a tudatában, mert nem ugyanazon a mérlegen mérünk. Ami az egyiknek veszteség és fájdalom, az a másiknak öröm és győzelem. Nos, Jákob kezéből most mégis kiveszi Isten ezt a mérleget, ezt a hamis mérleget, és megtanítja arra, hogy ugyanazzal a serpenyővel mér vissza, egy kicsit kamatostól is, ő kétszeri csalásra ötszörösét kapja ennek. Igen, a csalót becsapják. Jákobnak szembesülni kell azzal, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Istennek, testvérek, csodálatos nevelő eszköze, mondhatnánk úgy is, hogy csodálatos pedagógiája az, hogy sok mindent visszamér nekünk. Szülőként, nagyszülőként, hadd mondjam el őszintén, hogy sokszor hallottam vissza a gyerekeim szájából ugyanazokat a mondatokat, amiket én mondtam az édesanyámnak és a nagyszüleimnek. És ott tapasztaltam meg, hogy talán nekik se esett olyan jól az, amit én mondtam. Gyógyító, figyelmeztető visszamérések ezek, amik tanítanak arra, hogy önmagunkat alázzuk meg, és álljunk oda az Isten mérlegére, az ő törvényének a mérlegére. Néhány hónapja hallottam a rádió református adásában egy riportot egy kárpátaljai családról, ők beszéltek, és a fülembe cseng még most is az a vallomás, amit az asszony mondott el, hogy egy jó ügyre oda ígértek az Úristennek valamilyen összeget, valami adományt, de aztán jöttek a körülmények, ugye vannak mentségek is Kárpátalján, hogy mit miért nem, mert elég nyomorúságosan élnek, és aztán kezdték lealkudni, és aztán kezdték elfelejteni. Helye volt annak a kis pénznek. És akkor a férfi egy közlekedési szabálytalanságot követett el, és egy elég komoly büntetést kapott. Még aznap kiderült, hogy a hűtőszekrényük is elromlott, és nem lehet megjavítani. És érdekes módon ők ebben az Úristen mércéjét látták, Nem mindenki látja ezt, meg lehet, hogy valaki csak bosszankodik, káromkodik. De ők csöndben megálltak, és azt mondták, hogy Urunk Istenünk, mi valamit elcsaltunk tőled. Most te ezt kamatosan visszavetted. Lehet így is látni az életünket, vagy az, ami velünk történik. Amikor Jákobnak azt mondja az Úr, hogy menj vissza, akkor ennek a megfordulásnak az a következménye, hogy nem lehet Istennel járni, és az ő közelében élni úgy, hogy marad minden a régiben. Akkor mércét kell változtatni. Az elrendezetlen ügyeket el kell rendezni. Úgy, ahogy Jézus közelében, Zákeus házában ez a valóban nagy gazember, vámszedő rögtön rájött, hogy mi is az, amit vissza kellene adni azoknak, akiktől patvarkodással elvett valamit. Ugye ismerjük a magyar történelemből a haza bölcsének, Deák Ferencnek azt a mondását, hogy ha rosszul gomboltuk a kabátot, akkor először ki kell gombolni, és újra kell gombolni. Hát a következőkben majd ezt olvassuk, hogy ki kell békülnie Lábánnal, Jákobnak, majd később Ézsauval is, nem könnyű ez. Valahol meg kell, hogy szakadjon ez az adok-kapok boxolás, hogy így mondjam, hogy ki tud nagyobbat ütni, mert a bűnnek valóban az a természete, hogy mi mást, más minket öl, de ezt egyszer be kell fejezni. Az, hogy Isten velünk van, az azt jelenti, hogy az életünk útján is vannak dolgok, amiket újra kell gombolni. Jákob feleségének, Leának pedig meg kell tanulni, hogy nem az ellopott bálvány Isten szobrok mentik meg őket, és biztosítják az örökséget, tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy akinél a bálvány szobor van, az az örökös, hanem az élő Isten, akit nem lehet kiábrázolni, nem lehet bábukként vagy tárgyként magunkkal vinni, ez az ókori embernek a nagy-nagy kísértése, de hát sajnos a miénk is. Az élő Isten mellett az ember egy kicsit szeretné másképp is bebiztosítani magát, pedig nagy különbségek vannak. Az élő Isten mindig megszólal. Az élő Isten mindig parancsol. Azt mondja Jákobnak, kelj föl és menj haza. Nem csak Jákob elégeli meg a helyzetét, hanem isteni parancsot is kap. És ez mindig olyan parancs, aminek engedelmeskedni kell. Az a nagy különbség, hogy a bálványokat mindig mi visszük magunkkal. Az be lehet csomagolni, és mi visszük magunkkal. Az élő Isten pedig, ő hordoz bennünket, maga visz bennünket. Úgy, ahogy kihívta Ábrahámot, később kihozta Izraelt Egyiptomból, de ugyanakkor azt látjuk, hogy mindig kísérti az embert, az Isten népét, hogy a minket hordozó és vezető Úr mellett magunkkal visszük még a régi isteneket is. Ugye, hogy a Sinai hegynél, ugye ismerjük a történetet, az egyiptomi ápis bikának a képébe kiábrázolt aranyborjú körül tartott istentiszteletet Izrael népe, miközben Mózes a szövetség okmányát, a 10 parancsolatot hozza, amelyiknek éppen az első parancsolata hangzik így, hogy ne legyenek idegen más isteneid én előttem. Igen, testvérek, az Úristen mindig úgy mutatkozik be azért, és ez a második része ennek a történetnek, hogy ő nem csak igazságosan mér, hanem szabad kegyelmének és a szeretetének a mércéjével is. Az Úristen mércéje más, mint Jákobé. Amit Jákobnak mond és ígér, annak bizony semmi előzménye. Se Jákob hite, sem jósága, sem becsületessége nem szolgált rá arra, hogy egy megmagyarázhatatlanul bőséges és szeretetteljes mércével mérjen neki az Isten. Ez a szabad isteni kiválasztásnak a csodája. Amikor Isten azt mondja neki, hogy én veled vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy az ő saját mércéje szerint fog bánni Jákobbal. Neki van terve. Vele és utódaival. És ezt a tervet senki nem változtathatja meg. Jákob még nem tudja. De tulajdonképpen a kiválasztás és isteni terv az mindig valami célra nézve történik. Jákob nem egy magánemberi csupán, hanem része az Isten tervének. És milyen jó felfedezni azt, testvérek, a mi esetünkben is, hogy a kiválasztó Isten, amikor téged és engem kiválasztott úgy, ahogy a keresztelőnél énekeltük, még nem is éltünk e földszínén, még róla mit sem tudtunk, ő tulajdonává tett. Ez az isteni kiválasztás nagy titka. Bizony, ez soha nem mérhető a mi mértékegységeinkkel. Mi megmérhetjük a fizikai világnak a dolgait, mérjük az időt, a hosszúságot, a súlyt, de vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megmérni. Vajon kimerítheti-e, kimeregetheti-e egy gyűszűvel valaki a tengert? Amikor Pál apostol a szabadon döntő és kiválasztó Istenről beszél a római levélben, és éppen Jákob és Ézsau példáját hozza fel, és még ezt a súlyos mondatot is idézi, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut nem, akkor ezzel a himnusszal fejezi be a gondolatait, az elmélkedését. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, milyen kinyomozhatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki volt neki tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy ő neki vissza kellene fizetnie. Bizony ő benne, ő érte, és ő általa van minden. Övé a dicsőség. Aki belecsodálkozott már és meghódolt ezelőtt a hatalmas isteni mérce előtt, amelyikről azt mondja Pál apostol, hogy kinyomozhatatlan, megmérhetetlen, fölfoghatatlan, az hálával látja meg, hogy ez az Isten milyen szabadon, kegyelmesen és gazdagon mér. Ő mérte ki életemnek idejét, ezt mondja a Zsoltár. Ő méri ki a történelem hosszát, de ugyancsak Pál apostol mondja, hogy ő mérte ki a népeknek az idejét és lakozásuknak a határait. Semmi nem örökké való, de ki van mérve. De az ő mércéje, az isteni mérce mindig nagyobb, mint a miénk, mint ahogy azt mi elgondolni képesek vagyunk. Bizonyára többen férnek bele, mint ahogy mi méricskéjük. János apostol azt mondja, hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél. A középkori teológusoknak volt egy mondatuk, és ez egybeesik tulajdonképpen a gótikával a művészet történetben, hogy az Isten mindig nagyobb. Mindig nagyobb, mint ahogy el tudod gondolni. Nagyobb, mint ahogy a mi teológiánkba, a mi dogmatikánkba belefér. Mi mindig csak meghajolhatunk előtte, mint Pál apostol, és csodálhatjuk. Amikor ő azt mondja, hogy én veled vagyok, akkor eltörpülnek a mi emberi mércéink, a mi kis cívódásaink, vitáink, konfliktusaink, bele kell, hogy simuljanak abba, hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél. Hidd el, hogy ami számodra megoldhatatlan konfliktus családon belül, emberi megoldhatatlan helyzetek, az az Isten számára megoldható. Nagyon jól tudták a mi eleink, amikor jelmondatot választottak a mi református egyházunknak a címerébe, és ezt a páli igét választották, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Igen, testvérek, tudták a mi eleink azt, hogy tulajdonképpen egyetlen feltétele van az életnek. A hívő ember számára egyetlen feltétele van. Mi azt gondoljuk, hogy sok feltétele van. Ó, mennyi feltételnek kellene teljesülni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Ők tudták, hogy egy van, ha. Ha az Isten velünk. Márpedig ő Krisztusban azt mondta nekünk, hogy én veletek vagyok minden napon. Akkor mi jöhet szembe velünk? Úgy, mint Jákobnak. Ne félj, én veled vagyok. halál, élet, jelenvalók vagy eljövendők? Ki szakíthat el Istennek attól a szeretetétől, amelyet ő megígért és megbizonyított a Krisztusban? Amen. Válaszoljunk az ígére, testvérek, és az 512. énekünk második versét énekeljük. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Istenünk, Atyánk a Krisztus által, a Te mérlegeden minnyájon könnyűnek találtatunk. De köszönjük, hogy Krisztusban megmutatod nekünk a minden mértéket felülhaladó kegyelmet és szeretetet irántunk. Köszönjük, hogy igazságosan is ítélsz, és amikor igazságosan mérsz nekünk, akkor alázatra és bűnbánatra hívsz. De megmutatod azt is, hogy mi a te terved velünk, és mi ennek a nagy tervnek a részei vagyunk. Köszönjük, hogy elrendelt utunk van, amelyen te vezetsz, és amelyen velünk vagy. Csodálatosak a te útjaid, sokszor nem értjük azokat, de dicsőítjük a te életformáló bölcsességedet, és köszönjük, hogy a te kezedben van az életünk. Kérünk téged most, hogy hadd érezzék meg jelenlétedet, különösen is azok, akik nehéz terheket hordoznak. Hadd érezzék meg, hogy te erőt adsz a megfáradottnak, reményt és vigasztalást a csüggetteknek. Így kérünk, imádkozunk a mi betegeinkért, így vesszük körül imádkozó szeretetünkkel a gyászoló családot, ahonnan az elmúlt héten elkísértek valakit a minden élők útján. Egyedül te adhatsz nekünk vigasztalást és reménységet, mert te mutathatod meg, hogy nem ott ér véget az élet, ahol mi látjuk, aki hisz te benned, ha meghal is él az. Te arra buzdítasz, Urunk, hogy keressük először a te országodat és annak igazságát, és ezek a földi dolgok ráadásul megadatnak nekünk. Ezért kérünk, hogy taníts meg a helyes sorrendre és értékrendre az életben. Hadd tudjunk különbséget tenni az igazán fontos és lényegtelen dolgok között. Hogy ne csak a láthatókra nézzünk, hanem a hit látásával nézzünk minden dolgunkat. Mind addig, amíg a te királyságod, a te országod el nem érkezik teljességében, és Krisztus uralma nem lesz láthatóvá mindenki számára. Tudjuk, hogy addig is tied a dicsőség, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, Isten, amiképpen kezdetben volt, azonképpen most és mindörökké. Amen. Mondjuk el a Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket, amelyet két részletben fogok elmondani. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat, miközben szeretettel köszöntünk mindenkit az istentiszteleten. Vasárnap délelőtt 10 órakor van istentisztelet, 17 órakor ifjúsági alkalom, hétfőn 18 órakor kórus, kedden 9:30-kor babamama kör, 18 órakor bibliaóra, szerdán 10 órakor bibliaóra és 18 órakor bibliakör, a vasárnapi ige megbeszélése. Csütörtökön a 8 órai bibliaóra a nyári szünetben elmarad. Pénteken 16:30-kor az elsős konfirmációi óra már befejeződött, tehát a nyáron már ez sem lesz. 10:30 a nyári hittan, a szüneten szombatban. Szombaton 10:30-kor. A mai napon Dávid András testvérünk olvasta az igét. Szomorú szívvel jelentem, hogy utolsó útjára kikísértük Rienes Lajos atyánk fiát, aki 81 éves korában szólítatott el. A vigasztalás igéit a Márk evangélium a 4. rész 28-29. verse alapján hirdettük. Magától terem a föld először füvet, aztán kalászt, aztán teljes búzát a kalászban, mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családdal.
Szeretettel köszöntjük Szűcs Ferenc professzor urat, nyugalmazott rektort és kedves hitvesét. Hálásan köszönjük a szolgálatát. Július 20-ától napközis tábor lesz a gyülekezeti teremben, tehát itt mögöttünk. Segítők jelentkezését várjuk. Ábrahám Angéla táborvezetőnél, vagy Gyani Marianna diakónusnál, vagy Pucsok Ágnes óvónőnél. Augusztus 1-én szombaton kenutúra lesz. Jelentkezni lehet Bala Csabánál, vagy Dávid Andrásnál, aki ma olvasta az igét. Kárpátaljai testvéreink javára a pénztárosi asztalnál, ott hátul, Szalontai Zsuzsánál, vagy Fehér Istvánnál továbbra is lehet befizetni. Az iratterjesztésben pedig a gyülekezeti tagok számára is elérhetők nyári olvasnivaló kiadványok. Az Úr maradjon velünk!
Mindezek után Istennek népe, áldjon és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa tereád az Úr az ő orcájának világosságát, és adjon neked békességet. Amen.